Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Ráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és Závetsz Tibor, a Závetsz Research Piac és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Jó napot, köszönjük.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Szeptember elején a kormányoldal és az ellenzék számára is fontos események zajlottak. Egy év kihagyás után Köcsén ismét megrendezték a polgári piknik elnevezésű rendezvényt. Az ellenzéki oldalon pedig befejeződött az előválasztáson a miniszterelnök jelölt és egyéni képviselőjelölt aspiránsok regisztrációja. Kezdjük a köcsei találkozóval. Orbán Viktor miniszterelnök itt rendszeresen értékeli a magyarországi és világpolitikai eseményeket, irányt mutat a következő hónapok, évek politizálásához. Mit tudunk eddig a mostani köcsei találkozóról? Mintha talán több információ került volna napvilágra, mint korábban? Ráz Ágoston Sámuel?
Hát őszintén leszek, nem mérlegeltem ezt. Vannak jól értesült újságírók mindig, és a kormányfő is mindig hangsúlyt helyez rá, hogy egy hivatalos közlemény is kimenjen. Éppen ezért ezt a találkozót szerintem akár félnyilvánosnak is tekinthetjük, mert nagyjából a közvélemény értesül arról, hogy mi hangzik el, és annyit elárulok, hogy én jelen voltam ezen a találkozón, tehát nem a ismeretlenségből elemzem az elhangzottakat. A lényeg az a nyilvánosságot eléri, tehát itt senki ne számítson ennél nagyobb titkokra. Annyi az előnye egy ilyen fórumnak, hogy a modern kommunikációs politikába, ugye egy fél mondatba, szófordulatba is bele lehet kötni, itt pedig lehet összefüggő gondolatrendszereket a leleplezés és a támadás rizikója nélkül is elemeznie és bemutatni a miniszterelnöknek, de olyan kijelentése nem hangzott el, ami meglepte volna az ott ülőket, és meglepte volna azokat, akik nem ültek ott.
Závetsz Tibor?
Én messzebbről néztem az eseményt, távolabb voltam, és így a híradásokra kényszerülök, amikor megfogalmazom azt, hogy különösebb nagy meglepetés engem sem ért. Pici hangsúlyeltolódásokat, mintha látnék, de lehet, hogy ez is egy olyan dolog, amit már így a médiából szűrtem le magam számára. Az egyik az, hogy az Európai Unióról ugye nagyon sok minden elhangzott már pro és kontra, hogy mennyire van ott helyünk, mintha a mostani megnyilvánulások, de ezek részben ilyen informálisak voltak, a bemenő és aztán kijövő jelenlévőknek a riporterek előtt mondott mondataiból szűrődött ki, hogy egy ilyen erősebb elkötelezettség, és talán maga Orbán Viktor is azt hiszem ezt megfogalmazta az Európai Unió mellett, tehát hogy nekünk ott van a helyünk. Persze ehhez hozzá lehet tenni azt, hogy akkor így nehezebben értelmezhető a kék plakátokon a Brüsszelt kritizáló mondat, bár nyilván ezt is tudjuk, hogy hol a különbség. A másik az, hogy egyfajta ilyen harci kürt megfújás volt talán, hogy jön egy választás, akkor most már rá kell fordulni, tényleg a hatalom megtartása, tehát mindig fontos szerintem egy ilyen induló pont egy politikai szervezet életébe. Ezt Orbán Viktor, ezt a harci kürtöt most tudta megfújni, az ellenzék nyilván a második forduló, mármint az előválasztás második fordulójának estén tudja majd, és aztán utána a csapatok vonulnak. Ez izgalmas volt, és egy zárjeles mondat, ami nekem kedvemre való volt tényleg, hogy abban a kommunikációban, ami a csütörtöki labdarúgó meccsre utalnék egy pillanatra, de azért bejárta a világ sajtót, tehát abban a kommunikációban egy olyan változás volt pozitív módon a kormányzati tényezők részéről, ahol végül is azokat a megnyilvánulásokat, amelyek ott előfordultak, tehát a rasszista megnyilvánulásokat végül is maga a külügyminiszter egy rögtönzött sajtótájékoztatón Köcsén az első pontban elítélte, és ez szerintem jó, lehet, hogy ezt már pénteken is megtették volna, de szombaton történt meg.
Ráz Ágoston Sámuel az unióval kapcsolatban szeretett volna valamit mondani, de mielőtt szavát ne feledje, elmondja, hogy amire utalt, hogy a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai ügyekért felelős államtitkára nyilatkozta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a találkozón az unióval kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy idézem, még akkor is, hogyha az EU szétesik, mi ott leszünk az utolsók között, tartjuk az utolsó gerendát, és azon fogunk dolgozni, hogy a szétesést megállítsuk és visszafordítsuk.
Pontosan ezt akartam idézni, ráadásul ez egy Kövér László idézet, hogy teljes legyen a kép, Orbán Viktortól megtudtuk, tehát, hogy itt teljes egység van a politikai felelősséget viselő döntéshozók körében arról, hogy az uniós tagság az megkérdőjelezhetetlen. Ez egy az ellenzék által generált álvita volt valójában.
De akkor ez nem volt finom hangolás, vagy változás némileg a retorikában?
Nem, mert Kövér László nem tegnap mondta ezt az idézetet, ezért régebbre lehetett visszanyúlni, hogy kontinuitás van a gondolkodásban, de megértve az ellenzéknek a taktikáját, természetesen egy olyan témában, amiben 70-80%-os egyetértés van a társadalomban, ha lehet az ember, hogy egy rést lát, ott megpróbál éket verni, tehát úgy mondanám, elemzőként meg kell értsük, hogy ezt az ellenzék tette, de ezt az állvitát most mégis szerintem egyszer s mindenkorra lezárta a kormányfő, olyan erős kijelentést tett, és ért el ez a nyilvánosságot is, hogy ezután a demokratikus koalíció, ami a szezonnyitóján ezt részletesen kitárgyalta, hogy végveszélyben van a világ, mert szerintük ki akar lépni az Európai Unióban Magyarország, szóval ezt a vitát ezzel le lehet zárni. Viszont azt is hozzátette Orbán Viktor, hogy az eurózónába való belépés, amit meg több ellenzéki párt szorgalmaz, az számára elfogadhatatlan, és ezt nem egy hitkérdésként festette föl, hanem az eurózóna súlyos eladósodása. Görögországnál 200%-a a GDP-nek már az államadóság, a franciáknál bőven 100 fölött, olaszoknál bőven 100 fölött a GDP-nél szintjén az eladósodásság. Ráadásul a német választás után várhatóan itt egy kollektivizálása történik az államadóságoknak, tehát az egész eurozóna lesz felelős a tagállamoknak a mostani adóságáért. Ebből nem kér Magyarország. Ugye itt mindig egy felelős politikus úgy gondolkodik, hogy nem csak a jelen állapotot nézi meg, hogy ebbe be akar elépni Magyarország, hanem felvázol egy pályát az eurozóna elé, és ez a jövő pálya, ez a közös adóságért való helytállás pályája, ez az, amiből nem kér Magyarország. Mindenki szeretné, ha stabil lenne a magyar fizetőeszköz, mindenki szeretné, ha a Magyarország büszke lehetne a monetáris politikájára, de ez nem az eurozónával valósítható meg. Ez volt az üzenet, márpedig kétharmados többség kell egy ilyen kérdéshez. Ugye az alaptörvény része az, hogy forint a fizető eszközünk. Azzal, hogy a Fidesz ezt a kérdést egyértelművé tette, hogy nem kíván az eurozónába belépni, már csak a baloldalnak a radikalizmusa és alkotmány ellenessége marad logikai megoldásként, de akkor is elég valószínűtlenek tartom, hogy ez az út járható lenne.
Viszont vállaltuk az uniós csatlakozáskor, hogy előbb vagy utóbb bevezetjük az eurót.
Ezt most is vállalja Magyarország, csak az előbb és az utóbb az nincs dátumhoz kötve.
Erről még annyit, hogy a közvélemény ebben eléggé megosztott ebben, már amilyen ismert szinten rendelkezik nyilvánvalóan az euró és a forint a gazdaság életben meghatározó szerepét illetően megosztott, nem, emögött nem állnak olyan tömegek, és nem áll akkora százalékos támogatottság az euró bevezetése mellett, mint az Európai Unió melletti tagság mellett, úgyhogy szerintem ez majd vita téma lesz, és nyilvánvalóan kormány színezetétől függően elő fog kerülni még a jövőben is, és nyilván ez gazdasági szakértőknek, meg gazdaságpolitikusoknak a dolga, hogy ebben megfelelő érveket hozzanak. Nincs semmi kőbevésve, sem az, hogy az eurozónába ne lépnénk be, az eurót ne vezetnénk be. Ez sem ennek az ellenkezője, sem látni azt, hogy a gazdaságpolitikai megnyilvánulások a kormányzati oldalon is időnként változnak. Matolcsy György nem feltétlenül azt mondja most, mint egy-két évvel ezelőtt. Ebben semmi szerintem meglepő nincsen, ez így rendjén van. Tehát az ellenzék is nyilván felelősen viszonyul ehhez a kérdéskörhöz is. Az viszont tényleg megnyugtató számomra, hogy az, hogy az Unióban a helyünk, ez most már azt hiszem a szélsőségektől eltekintve, politikai szélsőségektől eltekintve, ez nem lehet most már kérdés. Most szombattól kezdve, tehát hogy nem hiába van bármi kitéve a plakátokra, akkor is azt gondolom, hogy azok a mondatok mögé mindig oda kell érteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy az Európai Uniót a kormány onnan való kilépést szervezné meg. Nyilvánvaló politikai stílus, és vagy politika tartalmát is gondolom még ide tenni, annak is a következménye az, hogy ki kompromisszumkészen próbál a Brüsszellel vagy az európai vezetőkkel együttműködni, ki pedig egy konfrontatív politikát folytat. Ebben viszont különbözik szerintem kormányzat és ellenzék, de ez még egyszer mondom, ez is elfér a palettán.
Kinek szól ez elsősorban, a hazai közvéleménynek, vagy mondjuk így Brüsszelnek, a nyugat-európai országoknak, vagy a másik 26 államnak?
Előbb illetlenül majdnem beleszóltam Tibor mondandójába, csak arra akartam rávilágítani, hogy jelenleg éppen szélsőségesnek nevezted az európai zöldeket, Asselborn, luxemburgi külügyminisztert, Junckert, volt bizottsági elnököt, akik azt mondják, hogy Magyarországot akár ki is kellene zárni, mert a Jurovát nem is említve, de viccet félretérve értem én. Ettől még a kérdése is próbálok válaszolni. Egyértelműen ez ilyenkor mindig több helyre szól. Tehát attól még, hogy félig nyilvános köcse, abból kell mindig kiindulnia egy sokat látott politikusnak, hogy minden szava nyilvános lehet. Tehát itt ilyen, nem tudom én, személyes titkait nem tárja senki a nyilvánosság elé egy ilyen körben. Éppen ezért azok a gondolatok, amiket megfogalmaz a miniszterelnök, nem csak a politikájának a ismert, hanem a mindenki számára megismerhető részei, és ezért nagyon fontos az, hogy ez igen a magyar közvéleménynek is szól, amely magyar közvélemény szerintem a kérdéstől függ, hogy mit gondol az eurozónáról. Ahogy előbb mondtam, mindenki szeretne stabil fizetőeszközt, így lehet, hogy a euró népszerű lenne, de ha úgy kérdezi az ember, hogy az európai közösség adósság szintjét, ami meghaladja bőven a magyar adósság szintet, ebből kell-e átvállalni a Magyarországnak, akkor meg egészen biztosan ellene vannak. Szóval ez a magyar közvéleménynek is szól, és mivel félig nyilvános a dolog, ezért az európai vezetőknek is, ami az európai vezetőket szerintem nem lepi meg. Magyarország, Lengyelország, Csehország egyértelműen és régóta az euróvezeti felvétel ellen van, és hozzáteszem, nincs ezzel egyedül, mert mondjuk Dánia és Svédország sem kér ebből.
Ugye ez csak az egyik szelete, egy része volt a köcsei találkozónak. Mi a mostani találkozó fő üzenete? Meghatározható-e ez egy tételmondatban? Závesz Tibor?
Nekem nem, nincsenek olyan jellegű információim, ami alapján ilyen nagyon erős állításokat tudnék tenni, hogy ez a köccse miről szólt. Tehát mindig az volt nekem az érdekes, hogyha volt a tusványosi rendezvény, akkor mindig lehetett hallani egy olyan topikot, ami aztán uralta utána a politikai kommunikációt, és az ellenzék is, neki is kellett hozzá viszonyulnia. Tehát mindenképpen egy ilyen mainstream beszédbe, politikai beszédbe bekerült. Most ilyet nem látok. Tehát azon túl, hogy most itt megbeszéltük az Európai Uniót, nekem arról szólt, hogy egy ilyen folytatást, egy magabiztosságot próbált meg maga a rendezvény is, és az ott lévő miniszterelnök is sugározni az övéinek és a választóknak is ezt üzenni, arra felkészülve, hogy jön itt egy választás. Nekem ez volt a lényege, tehát hogy van egy alkalom, és akkor ez egy győztes választásra való felkészülésnek az első állomása volt. Ez jött le erről az eseményről, ez inkább egy kép, mint egy tételmondat.
Rázágoztam sem olyan?
Ilyen beszédben mindig és most is voltak filozófiai részek, voltak világpolitikai részek, és voltak magyar belpolitikai részek. Mindegyikből lehetne kiemelni érdekes, mondom még egyszer, nem teljesen váratlan, de érdekes gondolatokat és összefüggéseket. A magyar belpolitikai versenyben valóban az erődemonstráció volt nagyon fontos. Tegyük hozzá, hogy a baloldalnak nincs köcséje. Régeségen volt szárszói találkozó, de az hambába volt. Ez annak a politikai közösségnek, amit Fidesz néven rövidítünk, annak ez egy nagyon fontos eseménye. Ugye ilyen a országértékelő beszéd, egy kicsit ilyen a tusnádfürdő is, tehát ez már egy hagyományává vált ennek a közösségnek, és ez, hogy ilyen sok ember ott van, mert a kamerák a bejáratnál ugye rögzítik, hogy rengeteg ember megy be, ez egy erődemonstráció, ami a választási küzdelemben egy fontos üzenet, hogy van értelmiségi holdudvara, a Jobbik próbálkozott sokáig értelmiségi holdudvar szervezésével, és végül is abba a magyarázatban menekültek, amikor senki nem látta ezt az értelmiségi holdudvart, hogy titkos, hogy kik a tagjai. Ezt a titkot nyilvánosan kezeli a Fidesz, mert erőt akar demonstrálni. Az a kijelentése is kijött a miniszterelnöknek, hogy győzelemre készül, mi mást is tenne. Tehát ez is alátámasztja azt, hogy erődemonstráció volt, és hozzátette azt, hogy valószínűleg a baloldal egy nagyon komoly hibát követett el, amikor összefogott Gyurcsány Ferenccel, gondolom ezzel erről még lesz szó. A választási matematikai szempontból lehet, hogy logikus szólt az ő érve ez a lépés, de a múlt erőivel való szövetkezés, ezt már a saját elemzői vélekedésem, az nagyon-nagyon komoly korlátját jelenti ennek az összefogásnak.
Ugye Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára a találkozó előtt egy nemzeti színű V-betűt töltött fel. Ez enne a 22-es kampány szimbóluma? Závesz Tibor?
Nem tudom, de nem lepődnék meg azon, hogyha ez egy ilyen personalizált kampány lenne. Hát mi sem természetesebb az, hogy van egy politikai közösség, amelynek nem tudom, a rendszerváltás óta az egyik, de nem tudom, 20-valahány éve meg az egyedüli, vagy első számú vezetője Orbán Viktor, aki többször vitte sikerre ezt a politikai közösséget. Tehát, hogyha erre épülne a kampány, erre a motívumra, illetve az ő személyre épülne a kampány, azt egyrészt logikusnak tartom, egy semmi meglepetést nem látok benne, és valószínűleg ez az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy a sikert érjen el a Fidesz. Nyilván számos elem hozzátartozik még ahhoz, és politikai tartalmi tényezők is, hogy milyen kampányt visz, és mire helyezi a hangsúlyt a családtámogatástól kezdve. Tényleg most felsorolhatjuk meg a technikai megoldásokat, a népszavazást, és így tovább. Tehát nagyon jól szegmentált kampánystratégia lesz valószínűleg, vagy taktika már a végén meg megvalósítás, de az, hogy ennek a központi figurája Orbán Viktor lesz, ez nagyon valószínű, és ez egy teljesen magától értetődő dolog. Ahogy látom ugye a számokat, ennek a, most mondhatjuk, hogy 2,5 millió, 3 millió, de inkább a 2,5 milliót használom, az egy inkább ilyen törzs szavazó, és akkor van még 500 000, amikor már ez a két listák közül kell választani, akkor még mennek szavazók a Fidesz szűkebben vett szavazótáborához is, akik azt mondják, hogy akkor mégse jöjjenek vissza az előző kormány tényezők. Tehát, hogy ebben a 2,5 milliós táborban feltétlenül állít, tehát az feltétel nélkül elfogadják Orbán Viktor, tehát hogyha ráépül, akkor ez logikus. Na most, ha így personalizálódik az egyik oldal, akkor valamilyen módon nyilván a másik oldal is rákényszerül erre, és ennek a folyamatát látjuk most az előválasztása, hogy megpróbálja egyértelműen egy másfajta mechanizmussal, egy ilyen választási szisztémával végül is megtalálni azt a szemét, aki kihívója lehet, egyes számú kihívója lehet Orbán Viktornak, úgyhogy én azt gondolom erről a választásról, most akkor a V-betűre, nemzeti színű V-betűre visszatérve, amiről semmit nem tudok azon túl, hogy ott láttam, de hogy ez személyiségek csatája is lesz az ideológiákon, az értékeken, az érdekeken túlmenően szerintem ismét egy érdekes, izgalmas csatározás lesz. 2006-ban is az volt, tulajdonképpen 2002-ben is az volt, akkor nagyon eltérő személyiségek voltak, ugye Medgyessy Péter és Orbán Viktor, és 2010-14-18 már kevésbé volt egy elemző, de most azt gondolom, hogy egy ilyen nagy csata lesz.
Rázág Boston Samuel?
Igen, én ott folytatnám, ahol Tibor abba hagyta, hogy természetes a személyiségeknek a küzdelme, a mediatizált tér, az egyértelműen erről szól, a social media oldalak is a személyiség alapú kampányolást segítik elő, és ez egy versenyelőnye a Fidesznek. Te mondtad, hogy remek dolog ez az előválasztás, mert majd kiválasztják a Orbán Viktornak a kihívóját a téren, valaki lesz is a végén ennek a küzdelemnek, de időtengelyen sokkal jobban áll Orbán Viktor, és az ő a személyes támogatottsága, vagy a munkájával való elégedettség, gondolom mindkettőnk kutatása azt mutatja, hogy ez egy 4 milliónál is nagyobb tábor. A Fidesznek van mondjuk 2,5 millió szavazója biztosan, vannak ügyek, amiben 3 millió fölé tud menni a támogatottságban, aktív szavazókban, tehát egy teljesen logikus, a nemzetközi trendekbe beillő, a Fidesz politikai érdekeinek megfelelő, és a realitásoknak is megfelelő, mert Orbán Viktor egyértelműen nem csak a véletlenül megválasztott vezetője ennek a pártnak, hanem egyértelműen az egész életével legitimítette, hogy ő ennek a kulcs szereplője, nem egyedüli, de a kulcs szereplője, aki ráadásul idehaza is a megkerülhetetlen személyiség, és az európai térben is ebbe az irányba megyünk. Már évek óta tényezőjévé vált az európai politikának, a ország méreténél túlmutató jelentősége van, és ugye Angela Merkel távozásával ez sokszor elhangzott, de azért rögzítsük, ő lesz a doyenje az európai tanácsnak, tehát ahol az állam és kormányfők összejönnek, ugyanennek nincsen legfeljebb a protokollban jelentősége, meg az informális súlya van annak, aki emlékszik rá, hogy 10 évvel ezelőtt mi volt ezen a ülésen, ki mit mondott, és melyik ország milyen álláspontot képviselt. Na hát ezt a súlyt fogja megkapni Orbán Viktor, Angela Merkel, ősszel várható lelépésekor.
És hogyha valóban személyiség alapú lesz a kampány, akkor az elmúlt kampányokhoz képest lesz változás, vagy lehet változás? Mert, mint említették, akkor is személyiség alapú volt, de talán nem volt így kimondva. Závész Tibor?
Hát mindenképpen, mert az ellenzéki kihívó, akit az előválasztás, mint egy, hát egy demokratikus eljárási mód, mondom, Ágoston, tehát, hogy ez egy...
Múltkor örömünnepet mondtál, annál jobb a demokrácia.
Igen, igen, hogy hát még az is lehet belőle, hogy az mindenképpen egy nagyon nagyobb legitimitást ad annak a személynek, tehát nyilvánvalóan a személyek karaktere az olyan, amilyen, és az egy nehezen változtatható dolog, de az, hogy a magabiztosságot az adhatja, hogy mögötte ott van egy ellenzéki összefogás, az sokkal potensebb jelölté tehet bárkit is, és nagyon magabiztosságot sugározhat az a személy, aki Orbán Viktor kihívója lesz, mint a korábbi választásokon, akkor, amikor egyébként elég fragmentált volt, ez igaz 14-re, 18-ra mindenképpen, tehát azért az a folyamat, amin átment az ellenzék, annak kell tulajdonképpen megtestesülnie egy személyben is, mind a mellett, hogy ezek a pártok nyilvánvaló, hogy arra törekednek, hogy a jelöltjeik minél nagyobb számban ott legyenek majd a parlamentben, és aztán a frakciójuk minél népesebb legyen, tehát ez az eminens érdek, párt érdek, ez megmaradt, de a közös érdek az, hogy egy kihívó legyen, akit felemel ez a közös támogatás.
Brázs Ágoston, Samuel?
És a választáson az egyik kulcskérdés az az, hogy van-e protest hangulat. Előbb idéztem, hogy 4 milliónál többen elégedettek Orbán Viktor munkájával. Ebből az következik, hogy nincsen protest többség az Orbán Viktor ellenességnek. Ugye 8 millió választóról beszélünk, plusz a külhoniak, 100-200 ezer aktív szavazó, tehát lényegében ki lehet ezt jelenteni, hogy a Orbán Viktort a kampány középpontjába állítani, az a protest hangulat elleni legjobb intézkedés, hiszen ez a legnagyobb bázis, amit a Fidesz fel tud mutatni. Tehát nem csak a személyiségek küzdelme, hanem az ellenzék nagy lehetősége a protest hangulat gerjesztése ellen is, azt hiszem, egy megelőző csapás ez.
Az elmúlt fél órában a Köcsei találkozóról, illetve az ott elhangzottakról beszéltünk jelentős részben. Most pedig az ellenzéki oldalon szeptember 6-a volt a miniszterelnök jelölt és a képviselő jelölt aspiránsok számára az a határidő, amíg összegyűjthetik az előválasztáson induláshoz szükséges mennyiségű aláírást. Milyen relevanciája van annak, hogy a 6 párti ellenzéki előválasztás miniszterelnök jelölt aspiránsai közül kire hány aláírás született, ki hány aláírást adott le, ha egyáltalán van ennek jelentősége? Závész Tibor?
Hát nagyon nehéz ezt így megmondani, mert ugye mi közvéleménykutatók ebben az esetben nagyon küszködünk ilyen módszertani problémák. Ugye az előválasztás, az ellenzéki előválasztás egy olyan esemény, amin a legoptimistább ellenzéki politikusi becslések szerint is mondjuk 500 000 fognak részt venni. Ha ez igaz, akkor ez a magyar társadalom 6-7%-a. Most az ellenzéknek van 40%, és ebből 6-7 megy el, akkor nekünk, mint kutatóknak, hát elég nehéz valahogy ezt a 6-7%-ot elérni, és ennek alapján ilyen erőviszonyokat mutatni. Éppen ma nyugodtan meg tulajdonképpen látva egy picit a leadott ajánlásokat abban, hogy legalábbis a lista végén, a leadott ajánlások kis a végén a 6., az 5. és a 4. helyzetnél, hogy azok a személyek nagyjából azok, akik a kutatások is minden nehézséggel együtt valahogy a negyedik, ezekre a pozíciókra helyeznek. Tehát, hogy olyan nagyon messze nem lehetünk attól a mérések nem lehetnek attól, ami az erős sorrend lehet. De persze itt nagyon sok izgalmas dolog van, mert ahogy hírlik, nem adott le mindenki minden, nem adta le az összes aláírás. Tehát összességében nyilvánvaló az, hogy a 20 000-es ilyen felállított mércét Pálinkás József kivételével mindenki tudta hozni, és még rátartással is, ez azt jelzi, hogy ezeknek a jelölteknek, mind az ötüknek, akik a pályán maradtak, van ellenzéki támogatottságuk, tehát van tulajdonképpen egy olyan bázisuk, akikre számíthatnak az előválasztáson, és hát a jelöltek is, ugye 106 jelöltnek, ezt be kell gyűjteni, jellemzően mindenhol több jelölt lesz, tehát azért itt a végén valami sok százezres ilyen ajánlás számról beszélhetünk. Szerintem ez valamit mutat egy ilyen nyári időszakban, ezt nem volt könnyű összegyűjteni. Én azt gondolom, hogy ezek a számok azért önmagában nem fejezik ki majd azt, hogy mi lesz, már csak azért sem, mert az én meggyőződésem szerint, Az első forduló az leginkább egy ilyen logisztikai verseny lesz, és nem feltétlenül arról van szó, hogy aki odaadta az ajánlását, az megy el, az kevés lesz. Tehát, hogy jelölt győzni akar, akkor nem lesz elég az az ajánlásszám, amit most leadott, tehát erre nagyon rá kell dolgoznia, szerintem minden jelöltnek. Tehát ez egy nagy logisztikai versengés lesz. Nem annyira a pártpreferencia, az első fordulóra veszek. És a miniszterelnök jelöltek. Nem annyira a személyiségek, nem annyira a témák versenye, hanem a pártokban rejlő logisztikai erőnek a versenye. Ezt mindenképpen az egyik legfontosabbnak tartom. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne lenne fontos egy előválasztási miniszterelnök jelölti vita, ha több lesz, az még jobb, mert nyilván ez is valamennyire viszi a választókat majd a sátrakba, és ami még egy nagyon nehéz dolog, és ez csak egy ilyen mellékszál akar lenni, de fontos, hogy például azok a pártok, akik nagyon erősek vidéken és a kis településeken erősek, nekik sokkal nehezebb lesz a szavazóikat elvinni. Hát mondok egy példát, Szigetvár és környékén, ha jól emlékszem, van 120 település falu. A Jobbik ott nagyon erős ezen a területen. A Jobbiknak ezeken a településeken nagyrészt nem lesznek sátrak, nem lesz meg a lehetőségük arra, hogy fizikailag leadják a voksot a szavazók. Hát majd az online szavazás lesz, de nem gondolom azt, hogy az fogja dominálni ezt az előválasztást. Tehát erről a 120 településről elvinni a szavazókat valamilyen központi sátrakba, Szigetvárra, ide, azt szerintem sokkal nehezebb, mint mondjuk a Móricz Zsigmond körtérre Budapesten kitenni egy sátrat. Tehát itt egy nagyon sokféle ilyen aránytalanság lehet, ami lehet, hogy meglepetéseket fog okozni majd a mérésekhez képest. Nem tudom, hogy hogyan, nem tudom, hogy miként, de mindenképpen mindenki készüljön fel arra, hogy még ez nagyon sokféleképpen alakulhat 18-a és 26-a között.
Mráz Ágoston Sámuel, de mielőtt folytatná, ugye csak elmondom az adatokat gyorsan, Karácsony Gergely 41 ezer, Dobrev Klára 34 ezer, Márki-Zay Péter 33 ezer, Jakab Péter 31 ezer, Fekete Győr András 25 ezer, kerekítettem nem pontosan, mert van, amikor lefelé pedig felfelé kellett volna. Mráz Ágoston Sámuel.
És Tibor utalt rá, hogy Dobrev Klára mondta, hogy neki van még 50 ezer, csak azt nem nyújtotta be, mert az apparátust nem akarta terhelni. Én más politikustól ilyen nyilatkozatot nem ismerek, hogy még dugiba lenne több tízezer aláírás, ami összességében egy 200 ezer alatti ajánlási számot jelent, de tegyük hozzá, hogy többes ajánlás is lehetőség, vagy lehetséges volt. Ezt nem tudjuk, hogy milyen arányban hajtották végre. Tiszteletre méltó a Tibor izgalma a fejlemények tekintetében, szerintem megerősítést nyert az, hogy bár Karácsony Gergely kampánya nem sikeres, de az, hogy a végeredménye ennek az egész elhúzódó játszmának ő lesz, azt szerintem egyre valószínűbb. Ha az ember elkezd egy kicsit matekozni, hogy ki az, aki az ő javára fog visszalépni az öt jelöltből, biztosan állíthatjuk, hogy Fekete Győr András a dobogóra se fog fellépni, és ő vissza fog lépni a Karácsony Gergely javára, és nagyon nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogyha igaznak tekintjük, vagy konzekvensnek a nyilatkozatait Márki-Zay Péternek, hogy ő is Karácsony Gergely javára fog visszalépni. Jakab Péter már nagyobb bizonytalanságot okoz, de ha esetleg ő se Dobrev Klárát támogatná, akkor lényegében az öt jelöltből az egyik mögé hárman felsorakoznak. Ezért én elképzelhetőnek tartom azt, hogy ez a nagy elköteleződés Dobrev Klára mellett, ami egyébként igaza van a Tibornak, Budapesten biztosan átlag fölötti lesz a részvétel, már csak a népsűrűség okán is, de szerintem a budapesti választópolgárok érdeklődése is, mármint baloldali elkötelezett választópolgárok érdeklődése is nagyobb. Ez Dobrev Klárának elvileg kedvezne, meg egyébként Karácsony Gergelynek is elvileg kedvezne. Szóval lehet, hogy lesznek ilyen típusú meglepetések, de a végeredmény nagyon abba az irányba kulminál a sakkozási lehetőségek okán, hogy ebből Karácsony Gergely fog kijönni győztesként. Lehet, hogy az első fordulót nem ő nyeri meg, de az első forduló eredményeinek összematekozása után a második fordulóra egyértelműen ő fog esélyesnek nekelni, és hogyha ez lesz, akkor majd egy pezsgőt lehet küldeni szerintem a Fidesz kommunikációs osztálynak, ami már nagyjából június óta azt mondja, hogy Karácsony Gergely lesz a győztese, ami meglepetés szerintem mindenki számára, hogy Karácsony Gergely a kampánya során nem, hogy növelni nem tudta a támogatottságát, hanem inkább ledolgozott belőle. Nagyon kellemetlen ügyek voltak a napirenden számára. Legyen szó a fővárosi dugókról, legyen szó itt a furcsa mód a pénzhiányban elfogadott 14 éve aluliak számára a jegyeltörlésről. Tehát nagyon sok furcsaság volt az ő kampányában, és ebből egy összességében egy csökkenő tendencia látható az ő támogatottságában, de ha jó indulat vagyok, akkor sem tudott fordítani a májusi helyzeten, és ennek ellenére igen valószínű, hogy ő lesz a végső győztese ennek a küzdelemnek látszó folyamatnak.
Závesz Tibor?
Lehet, hogy így lesz, nem tudom, de hogy még egy szempontot belevennék, az pedig az, hogy jelenleg az első fordulóban ugye mind a 106 választókerületben egyéni jelöltekre is kell szavazni. És nyilván az, hogyha egy politikai formáció elindít valahol egy egyéni jelöltet, akkor elvileg nagyobb az esélye arra, hogy a miniszterelnök jelöltjére is menjen egy voks, majd mutatom fordítva, ha van erős miniszterelnök jelöltje, akkor abból pozitív módon részesülhet mondjuk egy egyéni választókerületi jelölt. Nézve azt, hogy kinek mennyi van, úgy nagyjából az erőviszonyokat, kialakulhat egy nagyon érdekes szituáció, hogy nem biztos, hogy mondjuk az ember lesz a miniszterelnök jelölt, akinek a legtöbb egyéni választókerületi jelöltje fog nyerni a 106 választókerületben, és hogy még bonyolultabb legyen, még az is egy fontos szempont lesz majd a későbbiek szempontjában az ellenzéki oldalon, hogy melyik pártból hányan nyertek olyan helyen, ami hozhat mandátumot majd jövő áprilisban, és hányan olyan helyen, ahol azért kicsi az esély. És ez még cizellálja ezt az ellenzéki belső életet, mert hogy oké, lemegy az előválasztás, lesz miniszterelnök jelölt, az szerintem egy nagy legitimáció lesz, akárhogy is, akár mennyien is vesznek, ez a két fordulóba egy kommunikációs kérdés részben, hogy a két fordulóban össze lehet adni a szavazatokat, és így tovább, tehát ez szerintem megoldható, de én azt gondolom, hogy azért sokan mennek el, és azután pedig ugye a listaállítás fog következni, tehát az egy következő lépés, és ott szerintem ezek a szempontok, hogy kinek hány jelöltje van, ezek hol vannak, ezek a jelöltek nyerhető, nem nyerhető helyen, ez befolyásolni fogja végül is a belső erőviszonyokat, de az a közfelkiáltás, mielőtt arra számítanám mondjuk a kormányzati oldal, hogy akkor így valami olyan konfliktus mező támad, ami kezelhetetlen lesz. Nem így lesz, mert hogy az a közfelkiáltás azért megtörtént az ellenzéki oldalon, hogy mindenki elfogadja azt a jelöltet, miniszterelnök jelöltet, aki az első helyen végez a második fordulóban, és utána már nem lesz ennek a megvitatása, tehát onnantól kezdve egy közös politikai szervezetként, vagy kvázi pártként fognak nekivágni a jövői választásoknak, még ott a listállítás környékén lesznek nyilván viták, az remélhetően nem a széles nyilvánosság, hanem belül megoldja az ellenzék, és akkor akkor tartani tudja azt az erőt, amit jelenleg mindenféle miniszterelnök jelölti pozíció nélkül is tart, hogy egy ilyen nagyjából egyforma nagyságrendű szavazótábor tudhat magáénak, mint a Fidesz.
Rázágoston sem olyan?
Hát a mi kutatásaink nem mutatják, hogy ez ugyanakkora lenne, de persze a remény hal meg mutoljára, és most olybá tűnik, hogy minden vitának látszó ellentét és ügyeskedés ellenére valóban, ahogy Tibor mondta, a megegyezés az megkérdőjelezhetetlen, és a második forduló után, ha egyáltalán lesz második forduló, akkor elfogadják a miniszterelnök jelölt személyét. De azért fölhívnám arra a figyelmet, hogyha esetleg rosszul áll ez a közös ellenzéki lista, mert a tehetségét kár lenne megkérdőjelezni Gyurcsány Ferencnek, de a népszerűtlenségét is kár lenne megkérdőjelezni, márpedig ebben a listában fontos szerepet fog ő játszani. Ami ha rávetül erre a listára, és mondjuk rosszul áll a népszerűségi mutató, akkor lehet, hogy elindulnak olyan folyamatok, amiben amiben egyesek tudni vélik, hogy nélküle nagyobb esélye lenne az ellenzéknek. Szóval én ezt még nem gondolom lefutott meccsnek, hogy egységbe és egyetértésben zajlik a teljes baloldalnak a kampánya, de valóban most úgy tűnik, hogy a vitákat félre tudják tenni. Én arra számítok egyébként, hogy a miniszterelnök jelölt kiválasztásával párhuzamosan a közös listás döntés is megszületik, és itt te is valami ilyesmit vázoltál, Tibor, hogy a miniszterelnök személye és az erőviszonyok nem biztos, hogy egymásra hatnak, tehát most úgy tűnik, hogy a legtöbb jelöltet a DK állította, nagyon sok választókerületben a DK indíthat majd vélelmezhetően jelöltet. Ehhez képest egy viszonylag politikai hátországgal nem rendelkező gyenge jelölt Karácsony Gergely, akinek ráadásul a kampányon se okozott igazi felhajtó erőt. A DK szempontjából még akár jó is lehet, mert egy olyan helyzetet tud a majdani parlamentben egy esetleges baloldali győzelem esetén előállítani, mint ami most a fővárosi közgyűlésben van, hogy a meghatározó pozícióban, hatalmi pozícióban a DK-ban, és ettől független az, hogy kitölti be a hivatalos pozíciót, legyen az főpolgármesterség vagy miniszterelnökség.
És akkor mi az igazi tétje az ellenzéken belüli erőpozíciók szempontjából annak, hogy ki lesz a közös miniszterelnök jelölt? Ő határozza, vagy határozhatja meg majd az irányt? Ő választja ki mondjuk a miniszterjelölteket és a teljes távját? Szávesz Tibor?
Ebben még nem látunk szerintem bele, mert ez nagyon függ attól, hogy milyen lesz az a parlamenti összetétel, amit maga mögött tudhat, azoknak milyen lesz a párt összetétele, kinek, magyarán szólva, kinek mekkora frakciója lesz. Tehát nyilvánvaló, hogy voltak olyan pártok, akik azt tűzték ki célul ebbe az egész előválasztási folyamatba, hogy a minimumot tudják hozni, tehát hogy legyen meg ez az 5-6 fő a parlamentben, mint a frakció egy ilyen minimális létszáma, ehhez gombolták a tárgyalási taktikájukat is, tehát van ilyen, és nyilván ez nem lesz meghatározó erő, viszont azok a pártok, akiknek meg nagy frakciója lesz, nyilvánvaló, hogy a beleszólást kérnek, de politika már csak így működik, beleszólást kérnek majd fontos döntésekbe. Ezt előre nem látni, szerintem nyilvánvaló, hogy a miniszterelnök jelölt majd arra fog törekedni, hogy próbálja meg integrálni a többi miniszterelnök jelölt társának a tartalmi politikai törekvéseit is, amik az előválasztási vitákon nyilvánvalóan valamennyire kiderülnek. Én nem éles vitákra számítok, tehát nyilván nem arról lesz szó, hogy őre mennek különböző témákban, hanem arra számítok, hogy mindenki más témát fog előhozni, mindenki a neki adekvát, az arculatának, a eddigi politikai múltjának megfelelő tematikával rukkol elő, és azt próbálja a lehető legjobban elmondani a választóközönségnek. Tehát nem csak ott szerintem a vitákban nem csak a személyiségek csatája lesz, hanem ezeknek a témáknak is a versengése valamennyire, és majd a miniszterelnök jelölt szerintem megpróbálja ezeket integrálni, más nem is tud tenni, hiszen akkor a többi támogatást kockáztatja valamilyen módon. Tehát nyilvánvalóan ez lesz a törekvése, de ahogy látszanak az erőviszonyok, és amennyire a mérések is ilyen kiegyenlítettséget mutatnak, és azt lehet látni, hogy azért a DK-nak is, és a Jobbiknak is valószínűleg elég sok helyen lesz egyéni képviselőjelöltje. Vannak szinte betonbiztos, MSZP-s párbeszédes jelöltek, akiknek oda lehetne adni akár most is az előválasztási győzelmet. Momentumnak is van néhány olyan markáns jelöltje, akit nyerni tud, és az LMP-nek is lehet egy-kettő győztese. Tehát azt gondolom, hogy ez a konstelláció azért magában hordozza azt, hogy mindenkinek kell egy picit a miniszterelnök jelölt részéről kedveznie. Nem lesz egy egyszerű folyamat, ez egy hosszú tárgyalásos folyamat lesz szerintem, és ez fontos, mert hogy nagyon széttagolt, tehát sokszínű ez az ellenzék, de egyébként más lehetősége még nincsen, mert ez adja mégiscsak az erejét.
De pont ez a terv, Tibor, szerintem, tehát a színjátéknak nevezett előválasztási küzdelem utána egy nagy békébe ér véget, és amikor megválasztják a miniszterelnök jelöltet, az összes többi komolyan vehető jelöltből miniszterelnök helyettes jelölt lesz, akik együtt fognak kampányolni. Tehát aki azt gondolja, hogy itt Karácsony Gergely legyőzi Dobrev Klárát, ez meg fog lepődni, mert a Dobrev Klára ugyanúgy ott lesz a kampányban, és utána ugyanúgy egyet fog érteni Karácsony Gergellyel. Tehát legfeljebb ez a mostani szurka-piszka, ami látható, az kevésbé lesz látható, de a kampánynak a arculata és a személyiségei ugyanazok lesznek. Én is azt látom, hogy szereposztás lesz. Hát Jakab Péter egy ilyen elszámoltatási népbiztos szerepére pályázik körülbelül. Dobrev Kára nagyon sokáig úgy tűnt, hogy Európa politikával akar foglalkozni. A múlt hétvégén mondott beszéde ebben egy új dimenziót nyitott meg, amikor a közigazgatás átalakítását tűzte célul. Tehát minthogyha a majdani miniszterelnök jelölt, vagy esetleges miniszterelnök mögötti hatalmi apparátus irányítására vágyna Dobrev Klára, tehát egyértelműen részletesen beszélt arról, hogy hogyan kell a közigazgatást irányítani, és akkor az összes többi jelölt, hogy még labdába tud-e rugni, komoly tényező lesz az előválasztás után, azt majd meglátjuk, de hogy azok az arcok, akik most szerepelnek, hogy ők a jövőben is szerepelni fognak, abban én egészen biztos vagyok. Még egy lehetőség is felmerül egyébként, hogy a köztársasági elnök választás is lesz, tehát még kiosztható szerepek vannak bőven az áprilisi választásig, és éppen ezért én azt gondolom, hogy itt hatalmas újdonság nem lesz, hanem ez a forgatókönyv, ami előre látható volt, ez fog érvényesülni, és a baloldal ezt is, ez is az észszerű részükről. Az más kérdés szerintem, hogy egy LMP típusú mikropártnak van-e még zsarolási potenciálja, hogyha megvan a kiválasztott miniszterelnök jelölt a közös lista összeállításában. Tehát abban igazad van, Tibor, hogy az önérdeke az LMP-nek az, hogy egy kis frakciót összehozzon és túlélje a 22-es választást. De amikor már ennyire a csőben van a történet, és már a végkifejlet fele tartanak a megírt forgatókönyv szerint, akkor vajon még be tudja húzni a kéziféket az LMP? Szerintem nem. És én arra számítok, hogy fel is fog még merülni annak a kérdése, hogy esetleg ennek a sok kicsi pártnak egy közös politikai szervezetet kellene alkotnia, és egy választási pártot mondjuk létrehozni a végén. Gyurcsány Ferencnek ez már régi terve, jól ismerjük, Demokrata Párt néven, de a többiek is lehet, hogy fel tudnak sorakozni, és ezek az egyéni érdekek, intézményi érdekek már nem lesznek érvényesíthetőek, amikor ennyire elértük a végkifejletet.
A műsor nagyjából 3 perc múlva véget ér. Mind a ketten már nagyjából, már említették a véleményüket. De mi, vagy van-e markáns különbség a jelöltek között? Hogy látják? Mi a markáns különbség, vagy egyáltalán van-e markáns különbség? Így zárszóként, Závesz Tibor.
Politikai stílusban is van, mert Ágoston is utalt rá, hogy Jakab Péternek van egy nagyon karakteres, ilyen tényleg az elszámoltatásra fókuszáló arcéle, és ezzel is kampányol. Máshol, tehát hogy mondtam, Dobrev Klára is tényleg valahogy mint egy volt cégvezető és európai parlamenti képviselő ezeket a szempontokat egyesíti magában. Karácsony Gergely vezet egy nagy várost ennek minden tapasztalatával, ami a most már lassan 2 éves lesz, és így tovább mindenkire elmondható. Ez az egyik, tehát hogy vannak ilyen típusú különbségek, a másik, hogy nem csak témákban, meg politikai arcélben különböznek, hanem valahogy más közönséghez is szólnak.
Tehát és lehet összecsapás a jelöltek között a vitán egy-egy témában, vagy nem, ezt inkább nem kockáztatják?
Én tényleg azt gondolom, hogy már mondtam, hogy más témákat hoznak elő, és mindenki megmutatja az adott témában a kompetenciáját, és így az egész vita adja majd azt az érzetét, aki megnézi annak, hogy igen, ez a formáció kompetens kormányzásra. Lehet, hogy egyik jelölt sem önmagában és nem teljes mértékben, de hogy így együtt, ami témákat így felelősséggel fölvetnek és elmondanak jövőképet, az mindenképpen alkalmas, hogy Magyarországnak egy alternatív változatát hozzá el 2022-től. Még egy dolgot akartam mondani, hogy a jelöltek abban is különböznek még, hogy mindenki más szociológiai, politikai közösséghez szól. Van, aki a falvaknak, van, aki az értelmiségnek, van, aki a fiataloknak, van, aki az időseknek, tehát ebben is így lefedik nagyjából a magyar társadalmat együtt.
Láz Ágoston, Sámuel?
Személyiségek között én is különbséget tudok tenni, de ha a politikai kommunikációs értelemben nézzük a dolgot, akkor viszont mindenki majd köthető lesz Gyurcsány Ferenchez. Ugye feleségként, volt tanácsadóként, politikai szövetségesként, és éppen ezért az egész csapat, amit te egy ilyen kompetens kormányerőnek látsz, az a Fidesz oldaláról nagyon erősen támadható lesz a múlttal, és a beszélgetés elején beszéltünk a Köcsei beszédben, Orbán Viktor a múlt embereinek látta az összes jelöltet, vagy láttatta az összes jelöltet, szerintem ez egy nagy lehetőség lesz a Fidesz számára, hogy az ő kihívói, azok a múlt egy népszerűtlen alakjához erősen köthetőek, és nem egy friss, megújuló, teljesen más világot ígérő emberek lesznek. Ebben már viszont nem tehető különbség közöttük, a karakterjegyek különbsége ellenére mindenki, mondom még egyszer, Gyurcsány Ferenchez köthető, és ez Gyurcsány Ferenc politikai tehetségének a bizonyítéka.
Závész Tibor?
Hát én nagyobb önállóságot, nyilván egy központi személyiség az ellenzéki oldalnak, Gyurcsány Ferenc megkerülhetetlen személyisége, azért kialakult már mindenkinek a maga önálló karaktere, azért azt gondolom, hogy Dobrev Klára
kötődik
Gyurcsány Ferenchez természetesen, de mint politikus azt hiszem, hogy azért fölmutatott már önálló kvalitásokat, és itt lehet utalni az európai parlamenti választáson, azért egy 4 mandátumot érő sikerre vitt a demokratikus koalíciót, és ezért Karácsony Gergely is egy főváros főpolgármesterét a bookmaker irodába szerezte meg, hanem egy választáson nyerte el a budapestiek jó voltából, tehát azért ezek politikai teljesítmények.
Köszönöm, hogy itt voltak az Aréna mai vendégem, Rázágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és Závetsz Tibor, a Závetsz Research Piac és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt, a műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.